Nagyon sok szeretettel hadd köszöntselek, csodálatos szépen vagytok együtt, és áldjon meg. Nem baj, ugye, hogy tegezlek benneteket, mert öreg szívemnek jobban esik egy gyülekezeti csendes napon, pláne nők, és áldom az Urat, hogyha még két szót tudok értelemmel szólni, ahogy annak idején Géza bácsi mondta, hogy két szót értelemmel az a legnagyobb ajándéka Istennek, de azt szeretném, és ezt kérte tőlem Krisztina, hogy mutatkozzak be. Hát ilyen 84 éves öreg néni vagyok, és Istennek csodálatos hatalmával és erejével valóban a legnehezebb időkben végeztem el a teológiát annak idején nekünk, mint női végzetteknek el kellett határolni magunkat, és megmondani, hogy mit szeretnénk, hiszen akkor, amikor mi végeztünk, még külön volt falást engedélyünk, ha egyáltalán volt, sőt úgy tudom, hogy még a püspök úr édesanyjának sem volt, együtt volt palást szentelő sok-sok női hallgató és sok-sok női lelkész számára annak idején Kecskeméten, ez 1981-ben, úgyhogy elég régen volt, és 86-ban lett hivatalosan és felszentelve az addig végzettek női lelkészeknek a lehetősége, úgyhogy csak áldottuk, magasztaltuk Istent azért a kegyelemért, hogy bennünket erre alkalmasnak talált. Most talán a különlegessége, mivel Krisztike erre kért, megpróbálom nagyon röviden elmondani, az volt, hogy mindjártnak el kellett átmondani, hogy hol szeretnénk folytatni. Volt, aki gyülekezeti beosztott lelkész szeretett volna lenni, vagy ott szolgálni, volt, akinek nagyobb, mit tudom, könyvtárba teológiai lehetőségek között. Én nekem volt egyedül egy olyan kérésem, hogy ha lehet, akkor hadd maradjak a diakóniában. Az életem úgy alakult, megpróbálom nagyon röviden elmondani, hogy a háború előtt édesapámnak, aki szintén református lelkész volt, innen a budapesti teológiáról indult ő is 100 évvel ezelőtt. Elég nagy idő. És végtelen szeretettel ment le az Alföldre. Kecskeméti születésű volt, az Alföld volt a lehetőség, ilyen szempontból Abád, a most híres Abád szalókon születtünk mi is, és ő ott volt lelkipásztor. Röviden elmondom, 43-ban, illetve hát már előbb, 35-ben átjött egy kicsi faluba, amelyik Zsellér falu volt, abban az időben ez volt a neve, 4 uradalomhoz tartozott, a legtöbben ilyen cselédházakban éltek, nem tudom, hogy van valaki, aki még erre emlékszik, hosszú cselédházakban éltek, de édesanyám végtelen meleg szíve, és édesapám kedves egyénisége mindig arra volt alkalmas, hogy a nagyságok is ugye részt vettek a református istentiszteleten, de aki csak lehetett a faluból, nagyon sokan szépen jöttek istentiszteletre. Ott nőttem én igazán föl, mert Abádon hát rövid ideig voltam, 5 évig, ugye 5 éves voltam, amikor átjöttünk, és Isten ezt a kegyelmet megadta, hogy a háború előtti időben én már nagyon nyitott szívvel kerestem az Urat. Meg ő is keresett engem, mert tudjátok, hogy az hogy szokott lenni, nem én keresem őt. Ő elindítja az ő végtelen kegyelmét, és akkor megtalált engem ebben a nagy családban, 3 kicsi testvérem kicsikorban, egész kicsikorban, 3 nap, 3 hét, és felnőtt korban az egyik testvérem elmentek, úgyhogy 4-en gyakorlatilag, 4-en nőttünk föl, később pedig 3-an maradtunk így, és egyedül én, nekem volt ilyen keskeny útam, hogyha lehetséges, csak hát jött a háború. Jött a háború, úgy kellett beosztani, édesapámnak 4 műtétje volt, és a 4. műtétnél már háborúban lévén, 44 elején olyan vércsoportot kapott, amit hát civileknek nem lehetett keresett vért adni akkor, hogy egy agyérgörcsöt váltott ki nála. Tehát akkor, amikor bennünket fölraktak egy társzekére, mert ugye ez volt az elv, nem mondok idegen, legfeljebb a fiataloknak idegen, hogy a Tisza vonalán át kell bennünket tenni, és akkor ugye minden óriási dolog, megállítanak minden továbbiakat. Hát áttettek bennünket a Tisza vonalán, hála Istennek Egerig mentünk, ahol édesapám rosszul lett, és hát úgy jöttünk már haza, hogy félig meddig béna volt. Sem a keze nem mozdult, sem a lába. Tehát egy olyan valószínűleg eret érintett az agyban, amelyik ebben részesült. Édes drága, kis vékony édesanyám, végtelen szeretettel beteg nővéremet, bennünket, kisebbeket, 10 éves volt még csak az öcsém, tehát olyan szeretettel nevelgetett és pátyolgatott, hogy csak szeretetben maradhattunk meg. És természetes dolog, hogy amikor én egy ilyen múlttal jöttem a teológiára, az egész szívemmel csak ilyen helyre szeretnék menni, ahol szeretni lehet, ahol tovább tudom adni, ahol az Isten békessége, amiről szeretnék is szolgálni, olyan erőt tudott adni szüleimnek is, édesapámnak. Reggelenként tanult járni, és ahogy járni tanult, énekelve tanult. Tudjátok, mit énekelt? Magasztallak én téged, Istent, egeknek királyát. És ahogy létegetett, én megálltam ott a háború utáni üres ambituson, és egyszerűen elkezdtek folyni, 14 éves voltam, még annyi se, elkezdtek folyni a könnyeim, hogy Istenem, hát van ilyen? Van ilyen, hogy valaki béna nem fog tudni soha fölmenni szószékre, szeret téged, szeret szolgálni. Van ilyen, hogy valaki így tudja hordozni, adj nekem ilyen hitet. Ezért imádkozz, adj nekem ilyen hitet, Uram. Kicsi voltam gyakorlatilag, és akkor ezzel elkezdődött egy olyan folyamat az életemben, bocsássatok meg, erre kért Kriszike, hogy egy kicsit mutatkozzak be, nagyon messze mentem, ugye jócskán, azért 80 év visszafelé, vagy mit tudom én, 70 valamennyi, akkor is, de ezek meghatározták az életemet. Egy olyan pályára állított engem Isten, ezzel az alázattal, amit láttam a szüleimnél. Ahogy édesanyám leült az orgonához, pótolta azt a tanítót, akit szintén ugyanúgy, mert mindenkit, akit csak lehetett, elvittek Tiszaderzsről, ugye, mert hát attól féltek, itt van az irodalom, vagy sok nagy uradalom, a rengeteg könyvvel, minden, szóval itt szana szétmegy az egész falu. De a falu megszerette édesapámat. És amikor látták, hogy milyen nyomorultul vagyunk, visszahordtak mindent, amit szana szétvittek, tehát újra parókián lakhattunk, mert addig nem, ugye, mert fürdőnek, meg mi egyébnek használták. Szóval a lényeg egy, hogy én akkor elkezdtem gyógyulni, nem tudok mást mondani, szóval betöltött az a hála, hogy ilyen szüleim vannak. Ura, először is van Istenem, egy ilyen csodálatos úr, aki ezt így elrendezte, és az én szívembe is elkezdett egy munkát. Tehát átvállaltam, amit csak lehetett. Bevittem a templomba azt a könyvet, kinyitottam, hogy minden édesapám, mert beszélni tudott. de mozogni nehezebben, de kísértem, és elkezdődött az én szolgálatom. Én nem tudok mást mondani, de boldogan csinál. Uram, hát ha ez a, Istenem, ha ez a te tervedve, én csak megköszönöm, hogy már most kezdted. Úgyhogy az első konferenciákon, a gimnázium, ahová Miskolcon, a Tóth Pálban jártam, a tanáraim összebeszéltek, hogy hát ezen muszáj segíteni, hát egy olyan lehetőséget kaptam, hogy fél évenként, mert a pénzünk se volt, mire leért a Miltengőben a lelkészi kongrua, 10 tojást tudtam rajta venni, és nekem kellett helytállni, mert bátyámat félteni kellett, ő 16 éves volt, nővérem beteg volt már akkor, és ott volt a 10 éves öcsém. Tehát nekem kellett ezt a 10 tojást valahogy elrendezni, hogy legalább egy liter olajunk legyen. És mindig átmentem a piacra, átbicikliztem, ugye nem olyan egyszerű, 6 kilométer, csak nagyon féltem. És ezt a félelmet valami csodálatosan tudta lerendezni bennem Isten, az a szeretet, ami a szívemben volt, szüleim, az alázat, a csoda, hogy egyáltalán megmaradtunk. Mert volt olyan, hogy Egerig mentünk, és Egerben én sétáltattam édesapámat, és akkor jöttek a bombázások, akkor értek oda, és az ép karjával, tehát amelyik nem volt béna, hátra dobott engem szint, tehát 14 éves voltam, hogy nehogy én engem érjen bármi. Tehát ekkora szeretetben fölnőve megtehettem-e azt, hogy őket hagyom, úgy, ahogy van. És ezért amit csak meg lehetett tenni, értük. Tehát fél évenként elfogadtak úgy, hogy először is negyedikből a miniszteri rendelkezés szerint levizsgázhattam, egy év alatt, egy év anyagát egy hét alatt tudtam úgy, hogy hát hármasokkal, de megvolt az évem. És ezen annyira örültek a szüleim. Tehát egy olyan múlt van mögöttem, amiben csak a hála és a csodálkozás volt Isten végtelen kegyelméért. Nem azért mondtam el, hogy magamról beszéljek. De ez talán meg a fölkérés, hisz utána is megyek még egy kis körbe, egy olyan biblia körbe, amelyik évek óta működik, a Szabó püspök úrnak az édesanyja. Ugye ismerős nektek, igen. Még egyet hadd mondjak el, hogy Imre bácsi egyébként a édesapámnak évfolyamtársa volt. Tehát Szabó Imre, a ti drága szeretett volt szolgálattevőtök, lelki pásztorotok. Utolsó szolgálata megtudta, hogy édesapám ledénult, és a szolgálata, püspök úr is tudja, Tisza Derzsen volt, amikor már indultak ezek a lehetőségek, az elsők között volt, női konferencia, és Imre bácsi lejött oda a sáros, nyomorult kis Tisza Derzsre, az esperes, ugye budapesti esperes, az ő szolgatársához, aki ledénult. Kell nekem még tovább mondani? Még csak annyit, hogy teológián elvégeztünk, itt Krisztike bemutatott bennünket, drága nagy tiszteletű asszonyotok, bemutatott bennünket, hogy a drágám párommal, Gézámmal együtt egy olyan keskeny utat jártunk, amit Isten elénk tett. Adott nekünk 3 nagyon kedves, látjátok, féltő gyerekeket, Géza fiamat, aki lelkész lett, jó nagy Varga betűvel, de Isten végtelen kegyelme elérte, csinálja a dolgát. Most már 2 kis unokája van az első házasságából. Ő maradt meg igazán, és nagyon boldogok vele, mert egy áldott, jó szívű, ugye itt is van, aki ismeri közületek a felesége. Tehát ő... Van egy Márta lányom, itt láttátok, ő tanítanár, és 2 nagylánya van, ahol a kisebbik most végzett a teológián, Ágota most fejezte be. Együtt kaptuk én a 60 éves diplomámat, ő pedig az elsőt. Van ennél nagyobb kegyelem? Mondjátok meg. Mit mondjak még? És van egy legkisebb fiunk, ahol 5 kicsi gyerek van, az a legnagyobb most végzi 3. évet a jogon, Károli Gáspár Egyetem jogvégkarán. Van egy kis cukorbetegünk, ő az esztergomi tanítóképzőt, most szintén 3. éves, és ott próbáljuk majd egy kicsit egyengetni az útját, hogy megtalálja, de hála Istennek egy talpra esett, nagyon kedves. Van egyetlen fiú unokánk, a Sámuel, aki hát amikor csak teheti, nálunk van, volt is, és nálunk van, és nálam van, és egy kicsi, a kis Hanna, tehetséges, drága, aranyos kis leányka. És hát van unokáink közül ennyi, de a legnagyobb unokámnál ez a 2 kis dédikém is megvan. És most itt vagyok, nálatok. Van ennél nagyobb kegyelem? Nem tudok mást mondani. Próbáltam Dióhéjba elmondani, hogy nem akár milyen útat adott elén Isten. Mert azért fél évenként, még ezt az egyet hadd mondjam, ilyen kegyelem is volt a tanáraim részéről, elég jó tanuló voltam, hogy fél évenként engedték, hogy levizsgázzak a fél éves anyagból, és nem kellett magántanulódíjat fizetnem. Tudjátok, milyen nagy dolog volt ez? Fél évenként, egy hónapot bent töltöttem, levizsgáztattak engem a fél éves anyagból, és az osztálytársaim hetenként küldték nekem az anyagot. A szeretetnek olyan melegsége, olyan légköre, és közben pedig, hát még egyet elmondok, hát akár mennyire furcsa is, de közmunkára én mentem ki, mindenhonnan kellett menni, mert például novemberben a kukorica lábon volt. Lefagyjon. Minden házból kellett egy valakinek kimenni. Engedtem volna az édesapámat? Engedtem volna az én kis vékony, drága édesanyámat? Nem. Én mentem ki, nem akartak elfogadni, 14 éves se voltam, mert novemberbe töltöttem be. De mentem, és egy olyan csodálatos ajándékot kaptam ebben, megtanultam dolgozni, már ne értsetek félre, a papgyerekek óriási ajándéknak tekintettem, annak ellenére, hogy hát megfagyott az egyik kezem, másik lábam, hát ennek megvannak a következményei, de el tudtam mindent látni. Boldog, olyan boldog gyerekkorom volt, akár hiszitek, akár nem, ezzel, hogy elfogadtak, nagy nehezen. És tudjátok, mit csinált a falu? Ez az egyszerű, szegény nép, Tiszaderzsen. Az én kupacom volt a legnagyobb, annyira, hogy az orosz őr nem tudott más tenni, hanem meg kellett jutalmazni valakit. Hát egy lopott nyúlat, bocsánat, hogy ilyet mondok, lopott fehér, csodálatos, piros szemű nyuszit hozott, valamelyik uradalomból biztos maradt ott, és akkor én elkezdtem sírni, ne haragudjatok, ne tessenek haragudni, nem tegeztem a falu a néniket ugyanolyan tisztelettel. 3 éves korunkban, ha édesapám mindegyikünket 3 éves végigvitt a falun, és mindenkinek kezicsókolommal kellett köszönni. És ezért nagyon szerették és tisztelték édesapámat is, de szerettek bennünket is. És ez egy ilyen helyzetben az ember mit tesz? Hát nagyon-nagyon, elsírtam, nem tudjuk etetni, hát még örülök, ha édesapámnak, meg szóval a lényeg egy, hogy mondja az egyik, hogy na adja ide, mert bennünket ők magát, adja ide Márcuska, na van nyúlunk, megetetjük. Na de apró dolgok, most amit úgy gyorsan elmondtam, munkálták bennem azt, hogy Isten az én életemet a szeretet szolgálat felé tereli. Tehát így volt, hogy egyedül én mentem az 5. év után, és kértem a szolgálatban a diakóniai feladatot. Akkor még nagyon drága, aranyos diakonisza testvérek szolgáltak a gyülekezetekben, és egy ilyen megbízatást kaptam, mert akkor a Duna mellék áttett engem a zsinati irodára, mert csak ott volt ilyen központi diakóniai rész, és kiküldtek Őrszent Miklósra. Őrszent Miklóson 50 fejlődésben visszamaradt, tehát egy évestől három éves korig csecsemők voltak. Csecsemők, és én mit? Azt mondta a zsinati irodában a lelkipásztor, hogy több munkával, több szeretettel, több odaadással csinálni ugyanazt, amit a diakonisza testvérek. Így indultam. Bemutatkoztam, de Isten mindig azt adta meg nekem, hogy ezért mondtam el az előzményeket, hogy ezt munkálta előre bennem Isten. A készséget, a szív szerinti szolgálatra készen állni, az nem olyan egyszerű, hogy én most rendbehozom magam, és nem volt kérdés. Nem volt kérdés, hogy csinálom, vagy nem csinálom. Hogy fűtök-e éjszaka, vagy nem fűtök. Hát ha ők fűtöttek, megtanítanak engem is. Pedig nem voltam, a teológiára nem akartak fölvenni, olyan sovány voltam, de mert meg volt szabva, hogy mennyinek kellene. De az Isten így kézbe vett, akkor nekem 84 évesen lehet egyetlen szavam Isten felé. Lehet egyetlen egy zok szavam. Isten adott nekem egy nagyon-nagyon drága, meleg szívű, szép, nagyon szép 54 évet az én drága Gézámmal. Adott nekünk annak ellenére, hogy RH differenciák van, három gyereket. Tehát én csak csodálom, imádom és dicsőítem őt. Ezért ez a hála van a szívemben, és gondoltam arra, hogy ha jövök, akkor ezt ha el kell mondanom, akkor így mondom el, hogy értsétek meg. Nincs a világon nagyobb ajándéka Istennek, mint hogyha az ember szívében fölébred. Talán csak ez az egy szó, hogy köszönöm, Uram. Köszönöm. Köszönöm az utamat, a nehézségeket, hogy engem így nevelték, mert egy sírós, nyomorgós, fehérbőrű, átlátszó bőrű, látszik, még mindig gondok voltak körülöttem ezen a téren. De törődtem vele. Nagyobb volt az Isten, mint az én szívem, nem? És erre tanított meg, hogy azt, ami előttem van, annak nekik dőlvén, célegyenest igyekezzem arra, amire ő, amelyik pályára ő ráállított. Ezért vagyok most itt. Ezért merek megszólalni, mert egy ilyen múlttal a hátam mögött, amit nem én generáltam, nem én eredményeztem, hanem az a hatalmas, csodálatos, rendkívüli gazdám és uram, aki engem erre ráállított. Ezért hát fogadjátok el, hogyha talán már öregen is nem tudok olyan könnyen beszélni, egy ilyen múltat könnyű elmondani, mint amilyen 84 évesen esetleg egy olyan igehirdetést, vagy egy olyan igét megmagyarázni, ahol ennyi szép, kedves, mosolygós és ragyogó szemű drága testvérem van. De bízom benne, hogy Isten megadja ezt a kegyelmet. Ezért egy pillanatra csöndesedjünk el, jó? Ami segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten ígéjét, úgy, amint a szól hozzánk, a Pál apostol Filippibeliekhez írott levelének pár verséből, a 4. verstől olvasom Isten ígéjét, a 8. versig. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. A ti szelíd lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt. Az Úr közel. Semmi miatt ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal, hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Gyertek egy pillanatra, kérjük az ő kegyelmét. Édesatyánk, köszönjük a te igédet, a te csodálatos, hatalmas igédet. Kérünk téged ebben a csendes napban, ajándékozz meg bennünket azzal a kegyelemmel, hogy itt vagy közöttünk. Tudjuk, hogy kéréseinket ilyen értelemben mindig meghallgatod. Szent lelkedet küld ide hozzánk. Jézus Krisztusról hadd tudjunk úgy beszélni, és hadd tudjak én is bizonyságot tenni az én drága Uramról, hogy a mi életünk megfrissüljön, megvigasztalódjon, megerősödjön a te békességedben. Legyen neked dicsőség és hála, hogy megteszed. Amen. Kedves testvéreim, ez a Filippi levél egy csodálatos levél. Én nem tudom, mennyire ismeritek, de meg fogjátok ugye nekem bocsátani, ha lelenézek, mert azért nagyon régen szolgáltam. Ez az igazság, és azért nem olyan könnyen megy, mint a múltamról beszélni, amelyik adott. És bízom benne, hogy nem nagyon zavar majd benneteket. Ezért itt tartom magam előtt, hogy amikor megzavarodnék, tudjam tovább mondani. Tehát a Filippi belének az a rendkívüli ajándéka van, hogy a keresztény öröm megy végig az egész levélen. Miért nem a keresztény örömről beszélek én, ugye, akkor, amikor itt ragyogó szemű, drága testvérek vannak? Azért, mert megyek majd még tovább, ahol egy másik kérés, a püspök úr édesanyjának a Biblia köre, ahol már nagyon kevesen vagyunk, ahol megkértek erre, hogy Márti, annyi nyugtalanság van körülöttünk. Beszélj nekünk legközelebb, ha te szolgálsz, beszélj nekünk a békességről, hogy kapja meg az ember a békességet. Most úgy jött aztán, hogy ez a drága Filippi levél, meg keresztbe kasul, átjárja az öröm és a békesség, mert a kettő összetartozik, ez az ember lelki világának legfontosabb két eleme is hozzátartozik az örömhöz, a nyugalom és a békesség. Nyugtalanság ki van zárva. És ezért szabad erről az ígéről talán nekem is bizonyságot tenni, mert erre tanított meg Isten. Ezek a társ elemek, az öröm, békesség, nyugalom, ez csak arra való, hogy az életünket fölhívja arra a csodára, hogy a békesség és a nyugalmat ki nem lehet zárni, mert ahol öröm van, az csak onnan eredhet, hogy Isten békessége is ott van. Ahol igazán öröm van. És ahol békesség van, ott az örömnek is meg kell jelenni. Nem zárja ki Isten azt, hogy csak a békesség, vagy csak a nyugalom, vagy csak az öröm. Egyben szeretné látni az életünkben. Vajon a hétköznapokban, tudom én, de könnyű már 84 évesen így beszélni, de azt is tudom, hogy ti most benne vagytok az élet, legalábbis jó páram, még az élet sűrűjében. Ahol azért nagyon sok gonddal, időzavarral meg kell küzdenetek minden téren. Még a lelki pásztoroknak is, vagy a fiataloknak, vagy fiatalabbaknak. Minden, és nekünk öregeknek, meg itt látom az én drága kálvintériek testvéreim közül is egy párat. Nagyon sok olyan gondunk akadhat, amiben szükségünk van arra, hogy ezek a lelki pozitív elemek fölébredjenek egyre inkább. De hát mi a titka annak, hogy az emberek, a hívő emberek azért tudnak először az Úrnak talán, de egymásnak biztosan nagyon tudunk örülni. Örülni és Isten előtt hordozni egymást, és én azt hiszem, hogy ez az öröm az Isten békessége. Az öröm igazán. Isten örül annak, ha mi békességben vagyunk, de Isten örül annak, ha örülünk. Nem szereti a szomorú keresztényeket, mert van okunk az örömre, és arra gondoltam, hogy itt, ha összetudnánk kapcsolni az örömöt és a békességet, amit nem mi magunkban erőködünk ki, hanem amit Isten szent lelke tud bennünk elvégezni, akkor hát, ha figyelni tudunk arra, hogy honnan ered ez a békesség, honnan ered ez a nyugalom. A teremtés történetet mindnyájan ismerjük. Mivel fejeződik be egy-egy napnak, vagy egy-egy elemnek a létrehívása eredménye? És látta Isten, hogy ímé minden jó. Hogy jó, jó az, amit teremtett. Tehát Isten akkor nyugodott meg, amikor látta, hogy minden rendben van. Azt, amit ő akart, elrendezte, rendbe hozta, és minden alkalomnál, hogy valóban végignéztem mindegyiket, és erről a nyugalomról beszél Isten igéje nekünk a Filippi levélben, a békesség, az öröm és a nyugalom összességéről. Ismerjük-e Isten békességét ezen a téren? És erről a nyugalomról és békességről még valaki példáját hadd említsem meg. Annak a drága Úrnak, Jézus Krisztusnak, aki odaadta önmagát érettünk, és bár hihetetlen szenvedéssel, és hihetetlen küzdelemmel kellett szembenéznie a mi megváltásunkért, amit soha nem szabad nekünk félretenni, vagy azt mondani, hogy ugye én hívő ember vagy ne. Lenne nekünk hitünk, hogyha ő nem tette volna ezt meg? Mondjátok meg. Élhetnénk mi Isten szent lelke nélkül, vagy generálhatnánk magunkba olyan hitet, amelyik meg békességet, amelyik minden értelmet felül halad. Soha. Soha. És ez az drága Úr olyan csendben támad föl. Jutott már ez eszetekbe? Engem úgy meglepett. A feltámadás csendje. Senki nem tudott róla, de a kő el volt hengerítve. De Jézus nem volt a sírban. Az Isten hatalma és az ő ereje, amivel a világ mindenséget tartja, Jézusnak a feltámadá ebbe a kategória feltámasztotta. De ezt egy olyan hihetetlen küzdelem előzte meg, amit nem szabad soha nekünk elfelejteni. Tudjátok, a mérhetetlen kegyelem és jóság és áldás, mondja Ravasz Lászlótól, olvastam, azért nézek bele, hogy ne mondjak mást, áldása Jézus Krisztus által lehetővé tette, hogy két ajtón keresztül is átmenjen a keresztény ember élete, amelyiknek egyik oldala a jósága, Isten jósága, másik oldala az ő áldása, áldása, de a harmadik, aki átmegy, annak egy csöndes hálaadásá kell, hogy a szívében legyen ahhoz, hogy ezt a békességet átélje, amiben Isten rendezi el a mi életünket. És amiben az ő szent lelke által vezeti is a hívő ember életét, és az ő népét, és ma se hagyott magunkra bennünket Isten. Most pontosan olvasom azt, hogy ma sem hagyta és hagyja magára az ő népét, a mennyei Úr, írja Ravasz László. Azért mondtam, hogy nem magamtól írtam, hanem ezt őtől levettem, a Filippi levéllel kapcsolatban. Ez az ő magyarázatához hozzátartozik. Tehát azért olyan hihetetlen nagy ajándék ez a levél, mert egy olyan perspektívát nyit meg a keresztény ember előtt, amit talán én így mondtam magamban, mert végigolvastam, és egy óra alatt végig lehet olvasni a Filippi levelet, hogy szinte naponta kellene végigolvasnunk, mert annyi mindenre hívja föl figyelmét az ember, a keresztény embernek, a hívő embernek, el ne felejtse. És mert hát lehet, hogy csak én érzékelem, hogy bizony mi nagyon feledékenyek vagyunk. Hogy tudjuk hát ezt igazán megtenni és megcsinálni úgy, hogy az ő békessége és nyugalma lehet az örömnek az a titka, amit mindnyájunknak valahol vagy hordozunk, vagy hordozni kellene. Ezért próbáljuk meg, hogyha lehetséges, akkor figyeljünk erre. Valahogy úgy, hogy tudjunk egymásnak is örülni. Mert nem csak azt kéri Isten tőlünk, hogy úgy figyelgessünk, hanem megvan ennek a rendje. Ismeritek ezt a kis történetet? Tudom, hogy nem mondok újat. Hogy egy családban a nagymama élő hittel élt, és hát unokái mentek el a templomba, vagy legalábbis gyerekisten tisztelete, és annyira könyörgött a 3 éves kicsi, hogy vigyék, ő is hadd menjen el, hogy mondta a nagymama, hogy jó, de hát mit fogsz ott csinálni? Nem, elmentek. És akkor jött haza a ragyogó arcocskája, megjelent ott a konyha ajtóban, kérdezte a nagymama, hogy hát hogy érezted magad, hogy voltál, drágám, ott a többiek között? És akkor ennyit mondott, hogy együtt tudtam örülni a többiekkel. Talán ismeritek ezt a kis történetet, de nem bánom, hogy elmondom itt megint, mert ez az egyik legnagyobb csoda, együtt örülni. És én tudom, hogy most ti is együtt örültök, de az Istennek azt a csodáját, amivel ő az öröm mellé oda teszi az ő békességét, nyugalmát, azért van, mert ennek az örömnek meg kellene látszani. És azt mondják ezek a drága idős testvérek, akik hát jó régen összeszoktak, akikhez majd megyek, hogy nincs ilyen összhang, nincs ilyen nyugalom most a keresztények között. Én bízom benne, hogy nem itt van, nem itt, de azért nem baj, ha hordozzuk egymást ezen a téren, hogy az életünk ebben is helyre tudjon állni, hogy együtt tudjunk örülni azokkal, akik tudnak örülni. Miért fontos ezt tudni? Mert Isten békességéről beszélünk ugyan, de ez a nyugtalan élet és az események, a hétköznapi meg a napi események azért kidillentenek ebből. Hiába van a mi szívünkben, meg lehetne, meg szeretnénk békességet, azért mi miatt van ez az izgalom, ez a nyugtalanság az emberi szívben. Több eredője lehet, az egyik például a félelem. A félelem miatt, mert az embernek, még a hívő embernek is olyan biztonságérzés kell legyen az életében, ami talán bizonyossá teszi afelől, hogy minden rendben van. De a félelem olyan rossz tanácsadó, hogy összezavarja az ember életét. És rengeteg ember fél a félelemtől, nem? Fél attól, hogy félni fogok. És sose felejtem el, amikor Tisza Derzsőt kerekeztem át Abátszalókra, mert csak ott volt piac, és szerettem volna 10 tojásomat beváltani egy liter olajra. Az előbbi elmondott 10 tojásomat. És hát sehol. Ugye olyan könnyen sírtam, hát ez volt az én nagyon nagy gyengém, hogy hát elsírtam magam, és akkor a régi abádiak, mert hát én ott születtem Abátszalókon, tehát úgy megismertek, hogy van a tiszteltes úr, de tessék már elmondani. Mondom, jól van, de egy liter olajat, hát miért sír? Mondom, mert egy liter olajat kellett volna 10 tojás. Adja ide a 10 tojást. Megijedtem. Mondom, odaadom a 10 tojást, akkor még a kongruából sem marad egy semmi se. Hát mondom, még nagyon fiatal volt, 14 évesen az ember azért izgul ilyenekért, nem tudja átlátni a dolgokat. De odaadtam neki, és megjelent a liter olajjal. Nem tudom elmondani nektek azt az örömöt, azt a nyugalmat, azt a békességet, amivel én karikáztam haza. Nem féltem én már az oroszoktól, pedig nagyon félős, meg kétségbe esett gyerek voltam. Tehát az az igazság, hogy a félelem az egy nagyon rossz tanácsadó, és sokan tudunk félni, mert hát ugye most olvastuk a János, egy Jánost, az egy János azt mondja, hogy aki fél, az nem lett valamiben teljes, ugye, ki emlékszik rá, nem tud szabadon a szeretetben, nem tud szabadon szeretni, mert a félelem gúzsba köti, mert a félelem meg szorosságban tartja. És én azt hiszem, hogy még hozzájárul az is, hogy elfelejtjük ilyenkor, amikor jön a félelem, elfelejtjük azt, hogy Isten megbékélt az emberre, nem kell például tőle félni. Nem tudom, hogy bennetek, közöttetek van, aki még most is összeszól, hogy Isten mit szól hozzá, és Isten haragszik, és Isten ütni fog, és Isten számon kér tőlünk. Lehet ilyeneket gondolni, de Isten megbocsátott az embernek. Valaki meggyötrődött azért, hogy ez a bocsánat a miénk legyen. Méghozzá ott a Gecsemáné kertben, mert nem csak csendbe ment végig a feltámadás, de előtte az a gyötrelem. Ha valaki Isten fiaként azt mondja, hogy ha lehetséges, atyám, múljék el tőlem a keserű pohár. Idáig az ember Jézus mondta. De utána ne úgy legyen, ahogy én akarom. Ezt a megváltó, mert mi lesz ezzel a sok ember, a tanítványaimmal, ezzel a hihetetlen összevisszaságban élő néppel, mi lesz velük, ha én most nem megyek a keresztre? Jézus Isten volt. És az érdekesség, ez szintén Ravasz Lászlónál, vagy nem tudom, kinél olvastam, de ez a pont volt az, amikor a mennyei atya az ő fiát láthatatlanul, ellenőrizhetetlenül megerősítette abban, hogy végig tudja vinni Jézus Krisztus. És ez a mi váltságunk, ezért lehet békességünk, ezért tette lehetővé Isten, hogy ott megbékélt a keresztre induló fián keresztül ezzel a hihetetlen messze menő embervilággal. Az ő békesség, ezért ragaszkodik Isten hozzá, hogy az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrzi meg szívünket és gondolatainkat ebben a megváltóban, a Jézus Krisztusban. Tudunk-e mi ebben úgy örülni, vagy az ő gyötrődése, amiben nagyon jó szó, és nem baj, ha elmondom nektek, hogy azóta is bennem maradt, szintén már nem emlékszem rá, hogy hol olvastam, de azt így írja, hogy oda imádkozta magát a mennyei atyához, hogy van ilyen, hogy addig kérjük, hogy az a gyötrelem, vagy az a békétlenség, vagy az a nyugtalanság, ami bennünk van, oda tudjunk alászkodni a mennyei atya csodálatos hatalmához, és akkor Isten békessége elárad a szívünkbe. Nem tudom, tapasztaltátok már? Én nagyon sokszor. Nagyon sokszor, és ez a küzdelmes imádság, az Isten harca önmagával, hogy ezt a világot megváltsa, és lehessen hozzájutni a legnagyobb és legszörnyűbb kereszthalálon keresztül, a miénk lehet. Tied meg az enyém. Az Isten békessége, amit ott harcolt meg Jézus a kereszt előtt. A Gecsemáné kertben, amikor vért verejtékezve, könyörgött, hogyha lehetséges. Az Isten fia. Vajon tudjuk-e ezt úgy értékelni, hogy az a békesség, amelyik körülöttünk esetleg adódik, hogy abba legalább beleálljunk. Az a békesség, amit Jézus Krisztus megszerzett nekünk, mert nem, ebben nem csak annyi van, hogy Istennel megbékélni, hanem egymás között. A sokkal nehezebb. Egymásban látjuk a negatívumot, egymásban tudjuk és ismerjük az életet, hogy ez ilyen életet, az olyan életet, és milyen nehéz ebben békességet, nyugalmat, saját magamat is lecsendesítve elfogadni. Pedig Isten ezt szeretné, ezért adja, hogy ez az együttélés konfliktusaival egyben és a közben is a Szentlélek által valahogy békességet generáljon. Tudjon belőlünk Isten előhozni. És ez a csodálatos. A Szentlélek által megtámogatott hang ez, hogyha te váltasz és közel mész az emberekhez, még ha rögtön elkezdenél is acsarkodni, akkor stílust váltasz, és megkeresed hozzá az útat, és ha más nem, akkor közel imádkozod magad, vagy őt közel viszed a mennyei csodálatos Úrhoz. Mert Isten ezeket az útakat, egyik ember a másik felé vezető útakat az ő békessége által tudja megszervezni. Csak az ő békessége, amelyik minden értelmet felül. Hiába hivatkozol erre, hogy ez ilyen, meg amolyan, meg mit, meg hogy kerül ez ide, meg miért csinálja ez. Nem, testvérem, nekünk erre nincs jogunk. Nincs jogunk, mert Isten békessége elérheti az ő szívét is. És ebben a hívő világban, bocsássatok meg, de hála Istennek abban élünk. Ebben a hívő világban épp olyan szükség van arra, hogy ez így legyen. De hát hogy legyen a miénk ez a győzelem? Hogy legyen a miénk ez a békesség? Hogy lehet a miénk? Meg kell harcolni egy-két dologgal, hogy győzni tudjunk. És pedig nagyon gyorsan elmondom, mert miénk lehet ez a győzelem, ha a depresszióval fölvesszük a harcot. Nézzétek meg, mennyi depressziós ember van ma itt körülöttünk, saját családomban is, elér bennünket is itt-ott. De higgyétek el, meg lehet, hogyan lehet győzni a depresszió fölött, ha valaki elkezd örülni. Ha saját magad vagy, de kell megköszönni, hálás szívvel, észrevenni, hogy vannak itt jó dolgok körülöttük, mert hogy van az a gyerekének, mert a rossz kedvet, s a búsulást az ördög adja, lásd. Ugye régi ének? Nagyon régi ének. Igen, az ördög adja, testvéreim, és ezért ne adjunk meg magunkat az ördög előtt azért, hogy nem tudjuk fölvenni a harcot önmagunkkal, vagy rányomjuk a bélyegét, hát ez depis, vagy hogy szokták mondani? Nem? Én mondom rosszul, ez depressziós, tehát hagyjuk őt béké, jaj, mert baj lesz. De miért más az agresszió például? Mert az is ugyanolyan. Az agresszióval is szembe kell néznünk, mert a békességnek ez is ellensége, és ez erőszakosabb kísértés talán, mint a depresszió, mert az talán egy kicsit gyenge idegzetű, de az agresszió az a másik véglet. És úgy tud ám olyan erőszakosan kísérteni, hogy csak no. Van-e ellenszere? Benne van. Mi lehet az ellenszere? Kérdezzek? Hát, ha valaki észrevette az agressziónak, a igen. A szelídség. Még azt mondja is, a szelíd lelkűség, így mondja az ige. A szelíd lelkűség. Hát hogy állunk? El kell, hogy mondjam, már lassan azért vége lesz, de el kell, hogy mondjam, Schleiermacherrel kapcsolatban olvastam, nem minthogyha ennyit olvastam Schleiermacherrel, ne ijedjetek meg, messzeibe se, de annyit hallottam, és úgy megteszett, hogy hangosan elnevettem magam, hogy Schleiermacher az 50 éves házassági évfordulóján külön, hogy mondjam, egy kis belső körben elmondta, hogy ő nagyon-nagyon szeretne valamit elmondani, hogy a feleségének külön megköszöni tudni, Schleiermachernek nagyon rossz természete, vagy állítólag agresszív természete volt, és hogy ő a feleségével szeretne egy 5 percet beszélni négy szem között ott a nagy ünnepségen, és oda ment, és kezet csókolt, és megkért, hogy bocsássa meg neki, hogy olyan agresszív tud lenni, hogy a felesége hívő asszony volt, és nagyon nyugodt állítólag, hogy ez egy olyan emlék maradt meg az 50 éves házasság az arany lakodalmukon, hogy a nagy Schleyer Mahler bocsánatot kért a feleségétől, hogy annyira sokszor másképp viselkedett, mint kellett volna. De van még két olyan apró dolog, amivel hát nekünk szembe kellene nézni, hisz látjuk, miről volt szó itt most, hogy hogy lehet a miénk a békesség. Tehát szembe kell nézni a depresszióval, agresszióval, de az aggodalmaskodás. Az aggodalmaskodás. Az olyan észrevétlenül leti meg az embert, hogy szinte észre se vesszük. És akkor elkezdtem, hogy eszembe jutott valami, lehet, hogy itt a lelkészi jellegű hölgyek és testvéreim azt fogják mondani, hogy ez lehet, hogy nem olyan biztos, de az aggodalmaskodás fölött is Isten békessége lenne, de hogyan? Egy olyan eseményt szeretnék elmondani, amikor Péter az angyal kivezeti a börtönből. Emlékeztek rá, milyen utasításokat ad? Csak fél mondatokat. Nyisd ki, vedd be, lépj ki, indulj. Mert Isten szeretne bennünket még az aggodalmaskodásból is úgy kihozni, hogy ilyeneket ad, menj erre, csináld ezt, hívd föl ezt, intézd el. És tudunk-e még erre hallgatni, tudunk-e mi ilyen utasításokat meghallani, néha Isten részéről, és kiálts, és de hányszor mondja, ki segítségül, kiálts, ezek hosszú magyarázatok? Nem. Vajon élünk-e azzal, hogy az aggodalmaskodás ne legyen úrrá a magyar szívekben, az életben, a tiedben, az enyémben, amivel olyan könnyen lever bennünket Isten. És talán még nehezebb az, amikor az ember azt mondja, hogy na majd én megmutatom. Ugye, micsoda hamis önállósítása önmagunknak, ez nem tudjuk elintézni, mert nincs bennünk az a gyökér, az a parányi, kicsi, csodálatos ajándéka Istennek, amit úgy hívnak, hogy békesség. Ami vagy az örömből táplálkozik, vagy a békességből jön elő az öröm. A kettő összefügg. És ezért olyan csodálatos ajándéka Istennek, hogy ha mégse megy, ha mégse tudunk, akkor belekönyörögni az életünket Jézus ölébe, bizton hajtom fejem le én. Belekönyörögni minket Isten közelébe. Szoktunk-e úgy imádkozni? Én most is nem csak akkor tanultam, amikor nagyon szoros helyzetben voltunk, de még most is gyakran unokáimért, ügyekért, idős drága testvéreikért. Csak hát egy a kérdés, hogy ha belekönyörögök, hogy ez enyém lehet-e ez a békesség? Én azt hiszem, hogy igen, mert van egy olyan utasítás is a Filippi levélben, amivel szeretném zárni, és ne haragudjatok, ha ez az utasítás egy kicsit talán élesebb lesz, mert azt mondja az ige, hogy igen, mert azért át lehet látni, hogy törekszem-e arra, hogy körülöttem ez a békesség láthatóvá legyen. Mivel lehet törekedni? Tisztességre, a kedvességre, az elégedettségre, meg hát még egyet írtam, hogy az érdemtelenségre, hogy nem vagyok rá méltó, Uram, hogy én ezt tegyem. Ezért Pál apostol azt mondja, hogy megtanultam, hogy azokban, amikben vagyok. Tehát tanulni kell. Tanulni kell ezt a keresztény életet. Vajon tudjuk-e? Hát ha most túlságosan hosszúra nyújtottam ezt a tanítást, ne haragudjatok meg érte, de úgy gondolom, hogy mindnyájunknak, de elsősorban nekem, én köszönöm meg, hogy erről, mert ilyen szorosan talán nem tudtam, de egyet ne felejtsünk el, és ezzel zárom, hogy Isten végtelen kegyelme, és annak idején talán így tetszett az Istennek, hogy magával megbékéltesse ezt a világot. Ebbe legyünk részesei annak a kegyelemnek, ami a békességre szeretne bennünket megtanítani. Kívánom az egész gyülekezetnek, vezetőivel együtt, hogy ez a békesség, amely minden értelmet, tehát nem lehet értelemmel békességet generálni, felülhalad, őrizzenek szíveteket, gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban, és akkor lehettek békekövetek. Örömmondó békekövetek, azt kérem Istentől, hogy így legyen közöttetek. Amen.